Örökkévaló nevek. Jútheváfhé Jahua, Elohim és Jahusua, Jesua Jahusua. Sokak számára már rég nem kérdés az, hogy eljött az az idő, amikor valamit kezdeni kell az örökkévaló és a Mesiás eredeti és kinyilatkoztatott neveivel. A helyreállás, vagy nevezzük reformációnak, egyik fajsúlyos és elengedhetetlen fordulópontja ez. Azt is sokan tudják, hogy a héber betűk számértékkel bírnak. Így a szentírásokban rögzített összes szónak és betűnek megvan a pontos helye és súlya. Azokból elvenni, hozzáadni azért tilos, mert egy tökéletes egységet alkot, melyből ha bármit elveszünk vagy hozzáadunk, annak az emberre gyakorolt áldásos és életet adó hatása borulhat. Az is nyilvánvaló továbbá, hogy a hazugság atya, az ellenség mindent hamisít. Így a Szentírás idegen nyelvekre való fordítása során az örökkévaló és az ő fölkentje, és külön magyar nyelven még az ő szellemének félrefordítása, csorbítása is az egyik kiemelt célja, hiszen az üdvösség magjáig igyekszik beférkőzni, hogy valamiféle atomhasadással megfossza eredeti erejétől. Lássuk először is Jútheváfhé Jahua nevét. A névnek az elvetése szintén a rabbinikus judaizmushoz vezethető vissza. A zsidóság a babiloni fogság idején kialakult úgynevezett szóbeli, hamis és emberi tanok a második parancsolat meg nem szegése érdekében, miszerint nem szabad Jútheváfhétet Jahua nevét hiába venni, egyszerűen megtiltotta a használatát, így biztosítva azt, hogy véletlenül se vegye hiába szájára egyetlen zsidó sem. Elohimunk nevét, Jahuát egyszerűen törölték a köztudatból. Tóraolvasáskor is más kifejezéseket használnak nevének behelyettesítőjeként. Így hallhatjuk a Hashem, a név, illetve az Adonai, úr kifejezéseket. Nagyon sok hasznos anyagot találni az interneten arról, miként kellene ejteni az ő nevét, miért fontos ez a proféciák tükrében, illetve a szellemi kihatását illetően. Ezeket valószínű én is majd a jövőben kifejtem bővebben. Most azonban mielőtt beleesnénk a betű szerinti kutatás és új teológia kialakítása csapdájába, mindenekelőtt Ruach HaKodesh, a Szent Szellem vezetésére kell bízni a kérdést. Legyen ez az olvasmány az ő kezében, a megfogalmazásától az elolvasásig. Nyilatkoztassa ki számunkra, mit kezdjünk és miként használjuk eredeti neveit. Nehogy egy hiába való szellemi töltetétől megfosztott farizeusi álmokfutás legyen belőle. Ne érdekből tegyük, sem azért, mert még extrább keresztényeknek akarjuk érezni magunkat tőle, hanem azért, hogy engedelmességben tovább lépjünk a megszentelődés útján, és ne engedjük, hogy az ellenség hülyét csináljon továbbra is belőlünk azáltal, hogy még a legszentebbnek a neveit is eltorzítja és ellopkodja előlünk. Mindenki nagyon jól tudja, hogy a kimondott szónak súlya van a szellemvilágban. Hogyan lenne ez másképp a mindenható neveivel kapcsolatban? A héber betűk számértékkel is bírnak. A zsidó szóferek, tóra másolók is a legkisebb hiba elkövetése esetén az egész lapot vagy akár az egész tekercset megsemmisítik és újból kezdik. Minden szónak van számértéke, mely egyfajta tökéletes matematikaként élővé teszi az írást. Elohim nevei tartalmazzák a leginkább ezt az életet adó erőt, melyet ha bármilyen szinten megváltoztatunk, magunkat akadályozzuk meg attól, hogy áldásos hatását kifejtse. Erről láss egy másik írásomat, a genetikailag belékódolt Jútheváfhé című videómat, illetve írásomat. Folytassuk a második névvel, Jahusua Hamesia. A Tanakban többször találkozunk a Jahusua névvel, melyet Józsué Józsua formában ad vissza a fordítás. Mindkét név egyetlen névként jelenik meg az eredeti fordításban, Jútheh, Vav, Sin és Ain. Jesuával kapcsolatban valóban ezt a nevet kapta meg földi anyjától születésénél fogva, amikor Gábriel megjelent és utasítása szerint Jesua nevet kellett adni, hiszen akkor, abban a kontextusban, ahogy olvassuk Máté 1.21-ben, ő fogja megmenteni az ő népét a bűneitől. Azonban nekünk, akik újjászülettünk a Mesiásban, és megkaptuk Ruach HaKodeshet, Ezt a nevet már nem a jövőbeli formájában illene használni, hiszen az ígéret már beteljesedett bennünk. Ott van a H betű. A megváltónak ezzel a betűvel kiegészített neve már a jelen időnek, illetve az állandó és örök időnek a grammatikája jelenik meg. Miért gondolja bárki újjászületett ember, hogy ebből a névből, mely minden név fölött való, ki lehet venni pont azt a H betűt, mely Ábrám és Száráj esetében és nevében is bekerült az örök szövetség és élet jeléül. Tehát így maradt Jahusuából végül egyszerűen Jeshua, egy név, mely csak egyszer fordult elő ebben a formában, egyébként az Ószövetségben, és aminek a jelentése az, hogy Jahua meg fog menteni, ahogy születésekor, ahogy olvastuk, a váltságmű ígéreteként megkapta. Úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik még nem ismerik őt, talán hívhatják így, amikor róla beszélünk, sőt, mi magunk is, amikor róla beszélünk nekik, mi is használhatjuk a Jeshuát ebben a formában, azonban, ha újjászülettünk a Mesiásban, és megkaptuk a Szent Szellemet, nevének már főként a jelen, azaz az állandó és örök formáját illene használnunk, úgy gondolom. Tehát születésekor a Jeshua nevet kapja, amikor pedig a váltságművet követően megjelenik az ítélőszék előtt, a világ bűneitől beszennyezett ruhában, ahogy olvassuk Zakariás látomása szerint, ott már Jahosua néven szerepel, mert beteljesedett. Itt már nem az ígéret, a jövő idejű ragozás van, hanem érvénybe lép az állandó, a jelen idejű igeragozás, azaz Jahua megment, vagy Jahua már megmentett. Minden egyes héber betűnek nem csupán számértéke, azaz matematikailag is kiszámítható súlya van, mikor kimondják őket, hanem külön jelentéssel is bírnak. Így a H betű jelentése három dolgot jelent, az íme, jel és szövetség. Tehát az eredeti nevét lehetne a következőképpen is meghatározni, meg definiálni, amely tartalmától valahol megfosztották. Jahosua azt jelenti, hogy íme, Elohim báránya, aki szövetség jele. Tehát íme jel, szövetség. Íme a bárány, Elohim báránya, aki a szövetség jele. További érdekes betű számunkra a sin, amely bekerül a Jud-Hé-Váv-Hé névben, és megjelenik, hogy a megváltó nevét alkossa. Ennek a betűnek a jelentése többek között az elpusztítást is jelenti. A fiú halálának szükségszerűségét jelzi a sin, hogy ez a hé jel érvénybe lépjen. De sin Jud-Hé-Váv-Hé Jahua egyik megnevezésének, az El Shaddai-nak, a mindenhatónak, a rövidítésének is szolgál, ahogy gyakran találkozhatunk vele mezúzákon, például ajtófélfáknál, zsidó otthonoknál. Mennyire kifejezőbb és teljesebb így Jahusua neve, mintha csak szabadítóként mondjuk ki a nevét. Hiszen ő valóban a szabadító, de nem csak, hanem épp azáltal szabadít, hogy ő a megöletett bárány is, és a szövetség jele a vére által, aki ráadásul egy az atyával, a sinnel. Jahusua, Elohim bárányának a neve, szükséges egybeolvadnia Jud-Hé-Váv-Hé-val, Jahuával, hiszen jelentése is nem más, mint Jahua megment. Hogy gondolhatja bárki, hogy azokat a neveket, amelyeket ő megadott saját maga megnevezésére, azt mindenféle nyelvre le lehet fordítani, azaz eltorzítani. Adott esetben a Zeus és egyéb pogány szellemi főfejedelemség nevéből derivált kifejezésekkel föl lehet cserélni. Ugye Theos közvetlenül a Zeusból jön, ebből alakult majd később a latin Dios, a Deus, a Dieu, Dios, spanyol, francia, egyéb változataiban. A Jesus sokak számára nagyon emlékeztet a Heil Zeus kifejezésre, valóban gyanús. De ami lényeges számunkra, gondoljunk bele, senki sem fordítja le az emberek nevét, amikor külföldre mennek. Ez a másik iránt tanúsított tiszteletlenség jelének minősülne, és sokakat megsértene. Ha képesek vagyunk megérteni, mennyire fontos tiszteletben tartani fele barátunk nevét, sőt, eszünkbe nem jut megváltoztatni azt kényünk, kedvünk szerint, miért nem veszük észre, mennyivel fontosabb ez, Jahua, ami Elohimunk esetében? A Bibliában azonban olvasunk két olyan esetet, amikor idegenek zsidó neveket írnak felül saját pecsétjeikkel. Az első ilyen eset József volt, akiből a bár jó indulatú, de Elohimot csak részleteiben ismerő fáraó, a Zafnat Panea, bocsánat a kiejtésért, névvel illette Jahosua egyik legfőbb előképét, saját hasznára és használatára. A másik ilyen eset pedig a későbbi babiloni hatalom, mely a zsidók fogságba vitelét követően, miután lerombolták a szentélyt és annak eszközeit magukkal vitték, saját pogány isteneiknek szentelve azokat, fölcserélték Dániel, Hanánia, Misael és Azária nevét, Belteshazzar, Sadrak, Mesach és Abednegóra. Ugyanez a babiloni szellemiség, nevezzük egyiptominak vagy babiloninak, lényegében ezeknek a római leszármazatja és lányvállalata változtatta át Elohimot Teosszá, istenné, Jehosuát Jesusszá, hogy általuk tovább tiszteljék régi főbálványaikat. Érdekes megfigyelni, hogy a hamisítás és szétdobálás munkája itt még nem áll meg. Ugyanis a többi, kisebb bálványaik kultusza szintén tovább élnek, de épp ellenkezőleg ők zsidó nevekkel élnek tovább. Így lett Afroditéból és Vénuszból Szűz Mária, a többi Mars, Szaturnusz, Hermész és egyéb görög-római istenségeket pedig szentté avattak, és a Biblia egyéb zsidó szereplőinek nevét örökölték meg. Szent Pál, Szent Péter, Szent János és a többiek. Itt látjuk azt a folyamatot, amikor az igazakat pogányosítják, a hamisakat pedig héberesítik. Az összekeverés és szétdobálás alapos és minden területre kiterjedő romboló munkájának kitűnő példái ezek. Most nézzük meg a Jézus kifejezést. Nagyon sokkoló volt és elkeserítő számomra, amikor szembesültem azzal, hogy még ez a név is tartalmazza az Antikrisztus pecsétjét, már az evangélium első fordításai idejétől fogva. Mert talán ismeretes számotokra ez az elmélet, hogy Jahosua nevének görögre való lefordítása nem más, mint a Heil Zeus üdvözlés. Erőltetettnek tűnik első ránézésre, főként, hogy a spanyol nyelven erős H-val kiejtett het betűre alapozzák az elméletet azok, akik ezt hirdetik, holott amikor a görögök kitalálták a Jesus kifejezést, a spanyol nyelv nem is létezett. A hasonlóság azonban önmagában elég aggasztó ahhoz, hogy a bölcsember inkább úgy döntsön, hogy tartózkodik ilyen kétséges névnek a használatától. Elég komolynak tűnik a jelenség ahhoz, hogy esélyt adjunk annak, hogy valamilyen módon ennek a hátterében is az ellenség bújjon meg. Ezt az emberi jó szándékot, miszerint a megváltó nevét közelebb akarják hozni ajkukhoz, azaz anyanyelvükhöz, fölhasználja az ördög, az emberi tudat alatt arra, hogy saját hamis káromlásaival beszennyezze a minden név fölött való nevet. Ahogy a mondás is tanítja, a pokolba vezető út csupa jó szándékkal van kikövezve. Sátán pedig többek között annak is mestere, hogyan tudja felhasználni az emberi jó és tiszta szándékokat Jahua tervének hátráltatásához, Jahosua személyének beszennyezése által. A görögök nem tartották meg Jahosuát, wa végződését, mivel az a végződés a női alakjele a görög nyelvben. Így valóban jó okuk volt változtatni rajta, csak hogy a probléma az volt, hogy az US hozzáadott hímnemű végződési alak közvetlenül Zeus nevéből származik, aki a férfiasság prototípusa volt, hitük szerint, a világ első férfia. Ennek eredményeként megszületett egy név, amelynek hangzása teljes mértékben magába foglalja Zeus nevét, mikor kiejtik Jesus. Egy olyan név jött létre, melynek ugyanolyan problémásnak kellett volna tűnie számukra, mint az eredeti forma és annak női konnotációja. De nem így történt. Sajnos itt még mindig nem áll meg a dolog, de ami következik, ezek után már csak haba tortán, mert amikor a görög fordítás Jesust a latin nyelvűek átvették, egyszerűen megtartották minden módosítás nélkül. Itt fölmerül a kérdés, hogy miként volt gyomra bármelyik latin nyelvű hívőnek ezt a nevet ebben a formában megtartani és kiejteni a száján, amikor a Mesiásról beszélt, tudván azt, hogy a sus szó latin nyelven egy létező és a hétköznapokban használt kifejezés volt, mely nem más jelent, mint disznót. És ha mindez még mindig nem lenne elég meggyőző, hogy miért problémás ezzel a görög és a belőle derivált szóval illetni a messiást, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy a görög gematria szerint Jesus gyök betűinek számértéke nem más, mint 666. Pontosabban a Jesus név arra a három görög mással hangzóra artikulálódik, mely ezt a számot eredményezi. János a Jelenések könyvében pontosan ezt a három magánhangzót írta le, amikor a fenevad számáról beszélt. Ez nem más, mint a ci, xi és stigma. Ehhez hozzáadva a magánhangzókat, illetve az idők folyamán a betűk módosított írásmódjával végül eljutottak a Jesus névhez, ahol igen ravasz módon már eltüntették az egyértelmű eredeti betű grafikáját. Erről külön tanulmányt lehetne írni, hogy miként sajátította ki az Antikrisztus megváltónk szerepét és személyét, hogy az ő hamis nevével ruházza őt fel. Várható továbbá az is, hogy amikor az Antikrisztus színre lép néhány hónapon apró éven belül, ezzel a jó előre bekészített jelenséggel fog érvelni, hogy megtévesszen sokakat mondván, hogy a 2000 évvel ezelőtt a földön járt názareti Jézusra átnevezett valódi messiás Jehosua volt a megjövendőlt Antikrisztus, és innentől fogva ő természetesen az igazi. Készülhetünk erre a fajta megtévesztő propagandára is akár. Tudom, hogy megbotránkoztató és szinte elfogadhatatlan, mert szinte fölmerül a kérdés, és az örökké valóra kezdenénk inkább haragudni, hogy miért engedte meg az ellenségnek még a nevét is ilyen szinten megcsorbítani és ellopni tőlünk. Miért engedte, hogy ilyen súlyos szinten félrevezessen bennünket és testvéreink millióit az idők folyamán? És még mielőtt kétségbe esnénk, hogy saját magunkat vádoljuk, kárhoztassuk akár azért, mert hamis neveket használtunk eddig, ismét ismerjük föl, hogy előre kell nézni, és nem hátra. Van tudatlanság ideje, és van megtévesztés, amiben mindannyian beleestünk. Nem az a lényeg, hogy eddig miként hívtuk hamisan, hiszen tiszta szívből tettük, és ezért működött is. Sokan újjá is születtünk úgy, hogy Jézus nevére merítkeztünk be, talán még betöltekeztek olyanok is, akik az elején, vagy akár a mai napig léleknek nevezik azt, aki szellem. Mégis megkaptuk, és az örök élet a miénk, mert bár tudatlanul hamisított neveken szólítottuk, a szívünkben mi az igazit láttuk, és neki mondtunk igent. Azért is fontos hangsúlyozni ezeket, mert a kegyelem ideje még tart, és sajnálattal tapasztalom ismét, és ebben a témában is, hogy akik ugyanezeket a helyreállításokat hirdetik, gyakran átesnek a másik végletbe, amikor már-már kijelentik, de legalábbis utalnak rá, hogy akik Isten, Jézus, Szentlélek vagy egyéb hamis lekicsinylő kifejezést használnak hívő életük során, lényegében a halál fiai. Ez súlyos kárhoztatás és bűn. Nekünk továbbra is szeretettel kell hirdetni a helyreállást, a megoldást fölkínálva, és nem a haldoklókat idő előtt kivégezni. Mint minden más reformálandó dologban, a nevek helyreállásának felismerése után a régiben való maradás már más korszakot nyit meg az emberek előtt, mely apránként a kegyelmi időből vezeti ki a tovább lépni nem akaró lázadókat. Erre a veszélyre viszont fel kell hívni a figyelmet. Örüljünk, hogy a kegyelem ideje még mindig tart, örüljünk, hogy Ruach HaKodes, a Szent Szellem továbbra is vezet bennünket, örüljünk, hogy kérhetjük az engedelmes szívet, hogy még azt is el tudjuk fogadni, ami ma lehet, hogy még elfogadhatatlannak tűnik. Örüljünk, hogy megvannak még az eredeti nevek, melyek fölletek számunkra kínálva azért, hogy éljünk velük, és hogy éljünk általuk. És most tegye föl a kérdés mindenki szívében a Ruach HaKodesnek, valóban azt akarja az örökkévaló, hogy az eredeti neveit használjuk ismét? Mert ha belülről szól, és mégsem tesszük meg a lépést, akkor más idők köszöntenek be életünkbe. A következő név nem is név, hanem titulus, és nem más, mint Elohim. Elohim helyett hamis Elohimok neveinek használata jellemző szerte a világon. Lássunk néhányat a világ jelentősebb nyelveiből, köztük természetesen a magyarból is, melyeken keresztül a mai napig több milliárd ember egészen más kifejezés által szólítja meg a mindenhatót, aki magát először Elohimként nyilatkoztatta ki nekünk. Az első Theos, ami Zeus lényegében. Az új szövetségben szereplő, eredetileg is görög nyelven íródott levelek, föltehetően későbbi átírásokban már a Theos szó szerepel Elohim helyett. Nem kell különösebb teológiai, történelmi vagy nyelvészeti ismeret, hogy az ember fölismerje ennek a kifejezések eredetét, Theos a Zeus kifejezésből származik. Egyértelműen kizárt, hogy egy olyan személy, mint Pál, képes lett volna már csak emberileg is, hogy a Zeusból derivált szavakat használja Elohim helyett. Ha mégis megtette volna, még inkább kizárt, hogy ezt a Szent Szellemtől kapta volna. Igenis Pál, amikor görögül írt, az Elohim és a Jahua alakzatokat írta le, és semmi mást. Ebből a Theosból továbbá származik a későbbi latin átírásokban a Deus kifejezés, mely tovább alakult Dios, Dieu, stb. Formákra a többi latin nyelvekben. A további két kifejezés eredete nem tisztázott, és meghatározása sokkal nehezebb. Mégis, bármelyik elmélet igaz, használatát igen problematikussá teszi. Először is a Gudan, amiből a God angol és német szó származik. God és God szó három különböző helyről is származhat az elméletek szerint. A Babilóniában található Gad istenségtől, melyet a zsidó nép is elkezdett tisztelni a babiloni fogság idején, és melyet Ézsaiás könyve is említ a 65. fejezetben. Továbbá a Gudan ősgermán kifejezés is állhat a háttérben, melynek jelentése az áldozat és a kiöntés. Mások szerint God származhat egyszerűen a Gót germán nép nevéből is. Ugyanis a germán világban, ahol mindig is előtérben volt az übermensch szemlélet, a gót törzseket a többi germán törzs még maguknál is felsőbb rendűbbnek tekintette. Ugyanis a gótok voltak a legerősebbek, a legharciasabbak és a legyőzhetetlennek számító germán szuperhősök. Egy emberközpontú, javarészt germán szellemiségű és etnikumú angol száz dán viking származású angol nyelvi világban könnyen megeshet, hogy a God nem más, mint maga az isteni rangra emelt ember jelképe. A kereszténység felvételekor ezt a legfőbb szellemi hatalmat kifejező terminust használták föl a mindenható Elohim elnevezésére, ahogy mások is tették. Most vegyük a magyar Isten kifejezést. A magyar Isten szó talán a legérdekesebb és egyben a legsúlyosabb is az összes közül. Itt is igen ködös, hogyan került bele a nyelvünkbe, illetve hogyan vált a legfőbb szellemi hatalmasságra alkalmazott megszólítás. Egyes nyelvészek szerint a szó perzsa, mások szerint finugor, továbbiak szerint pedig sumér eredetű, és jelentése nem más, mint ős, egy vagy egyetlen, stb. Ideig nem is volna olyan nagy gond, hiszen valóban ős, egyetlen, egy Elohimról beszélünk. A szó azonban föltűen hasonlít egy másik szintén perzsa és sumér eredetű jelenségre, mely nem más, mint Istár. Ő a női szerelem, termékenység, néha háború istene, melyet Vénusszal, az esthajnal csillaggal azonosítottak. A kánaitáknál, a mezopotámiaknál Asztárté vagy Aszterot vagy Astoret néven ismeretes. Jelképe a nyolcágú csillag, olyan hasonló, mint amit a székely zászlón is látni. Ő az a bizonyos főistenség, mely még Babilóniában is oly nagy tiszteletben tartottak, hogy maga a kapu, melyen keresztül a zsidó nép fogságba vonult a városba, róla lett elnevezve. Ennek a maradványát máig Berlinben őrzik egy múzeumban, a sátán trónja közvetlen szomszédságában. Ez utóbbi szomszédság sajnos nem csak a berlini múzeumra korlátozódik. További érdekesség, hogyha ezt a szót héberül írjuk le, Alef, Yud, Shin, Tet és Nun Sofit, akkor nem csupán hangzásában, de grafikailag is szintén megegyezik egy másik névvel, Shin, Tet, Nun Sofit, STN, azaz Satan. Egyes magyar népi hagyományőrző és természetgyógyászi körök is foglalkoznak ezzel a hátborzongató jelenséggel. Erről még videókat ők is csinálnak. Ha esetleg nem is lenne annyira súlyos a helyzet, ahogy azt az imént leírtuk, és a sátán névhez való hasonlósága csak véletlen egybeesés, az Isten és az Istár nevek szinte egybehangzása már önmagába fölveti a kérdést, hogy bölcse ennek a kifejezésnek a használata a teremtő megszólítására. Egyébként nem tűnik meglepőnek, hogy egy olyan nép, mely országának megalapítását követően nem talál jobb döntést hozni, mint azonnal föl is királni a Szűz Máriának, egy olyan névvel illesse mindenhatót, ami tükrözi a matriarkális rend iránti hajlamukat. Hiszen az Isten nem csupán egy női istenség, hanem ráadásul az egek királynéjaként is emlegették. A történészek szerint személye egyrészt egybeolvad Asztártéval, de még közvetlen elődje is a későbbi görög Afroditénak, majd a római Vénusznak, mely később a híres Szűz Máriával vedlett át, megváltunk eredeti zsidó anyjának Miriam szintén módosított nevének és személyének hamisított felhasználásával. Következő érdekes név és szó az Allah kifejezés. Itt épp ennek ellenkezőjét látjuk az Allah kifejezés esetében. Ugyanis Allah közvetlenül a héber arameus Elahból, Elohim rövidített változatából ered, azokból az időkből, amikor sem iszlám, sem kereszténység nem létezett, viszont az egyetlen Elohimban hívő arabok igen, ahogy láthatjuk Jitró esetében is. Máig a kopt és egyéb arab keresztények Isten szógyanánt Elohimnak ezt a rövidített, majd tovább arabosított változatát használják. Itt nem egy idegen istenség nevéről van szó, melyet rátestáltok Elohimra, hanem épp ellenkezőleg történt. Itt azt a fordított esetet látjuk, amikor az eredeti nevet egy idegen szellemiség magára veszi. Így nyilakoztatja ki magát Bál szellemisége egy hamis profétának, majd kisajátítja a rövidített verzióját, Elahot, és lényegében Elohimnak nevezteti magát több milliárd ember által. Ex-pasik. Minden eset arra utal, hogy igen súlyos helyreállítani valók maradtak még hátra az egyház számára. Akár tetszik, akár nem, bármilyen sokkoló, de nem más történik itt, mint hogy a menyasszony a mai napig ex-pasiai neveit használja férje megszólítására. És még enyhén fejeztem ki magam, mert a régi bálványok nem csupán ex-pasik, hanem kimondott stricik. Azt pedig, aki régi futtatói nevén szólítja férjét, minek lehetne nevezni? Menyasszony ő már egyáltalán? Vagy még mindig egészen más? Vagy minimum kevert házasságtörő parázna? Talán ez az alapjelenség lehet a gyökere a kereszténységben tapasztalható sok elferdülésnek? Hiszen a latin kurba szó elhajlást és görbét jelent. Ezt a szót használta Károli is az eredeti fordításokban. Ez visszavezet bennünket jó néhány ószövetségi proféciához, ahol Elohim saját feleségeit, Izraelt és Júdát ezekhez hasonló melléknevekkel illeti. Ma a Messiás Krisztus által van egy harmadik feleség is, Efraim, a népbeliek, aki valljuk be nem különb a két másiknál. A valódi és végső reform érdekében talán ennyire mélyre vissza kellene menni a gyökerekhez. Hogyan szólítod meg a Teremtőt, a Mindenhatót, az Örökkévalót, a Megváltódat és az ő szellemét? Nem zsidó gyökerekről kell itt beszélni, még mindig nem. Még mindig sokkal súlyosabb és lényegesebb dolgokat kell visszaalakítani az eredetire, ami túlmutat a zsidó gyökereken is, és amelyekhez képes ez utóbbiak lényegtelenek. Mert még sehol nem volt egyetlen zsidó sem, amikor az emberiség Jahuának és Elohimnak nevezte a Mindenhatót. Majd jött a zsidó farizeusság és törölte Jahua nevének kiejtését, és ezt a bűnt a kereszténység máig elfogadja és műveli tovább. És ma a messiás hívő zsidóként nekem is ezt a szintén eltorzult zsidó alapot kellene hirdetnem, ahogy ezt sokan teszik, akik még mindig Hashem, Adonai, sőt Istárt és egyéb hamisítványt használnak a megváltó nevében is. Nem tudom, hogy mit szólna bármelyik férfi, hogyha saját barátnője, élettársa vagy felesége valamelyik ex-barátjának a nevén szólítana őt. Kiből mit hozna ki egy ilyen jelenség, és mennyi ideig bírná, amíg végleg el nem zavarja? Hát ennyire elképesztően türelmes Jahua hozzánk képest. Mi viszont ismerjük fel a problémát, és ne szomorítsuk tovább az ő szellemét azáltal, hogy prostikként viselkedünk, és nem méltó és engedelmes mennyasszonyként. Ez a nehéz felismerés tényleg olyan, mint egy fájdalmas pofon, de jobb túlesni rajta időben és elfogadni, nehogy a végén elbocsátás legyen a kimenetel. A vőlegény az ajtónál van. Van-e olaj a lámpásainkban? Milyen névvel kentük föl a fölkentet és az atyát? Mert a megszólítás fölkenetés és mély jelentéssel bír, akkor is, ha tudatlanságban tesszük. Jahua, Elohim, Jahushua szelleme, pedig nem hatalmazott föl senkit, hogy más szentségtelen szavakkal illessék őt. Ismerjük föl, hogy ma még az eszes szüzek meg tudják mutatni, hol keressük a valódi olajat, ha kiderülne, hogy még mindig a balgák táborához tartozol. Mert amikor eljön a nap, az fog megjelenni neked, akinek a nevét hívott segítségül. Ahogy olvassuk Róma 10:13-ban. Tehát senkit ne érjen rossz meglepetés. De most térjünk vissza Pálhoz és a Theos kifejezéshez. Pál is Theos használt. Azonnal felmerülhet sokakban a kérdés, hogy miért szerepelne a görög eredetiben a Theos kifejezés Elohim helyett, ha ezzel a kifejezéssel bármi probléma lenne szellemi síkon. Pál leveleiben végig ez a kifejezés szerepel, ő is ezt a szót használta. Ez a jelenség esetleg arra utalna, hogy az új szövetség mégsem görögül íródott volna, csupán későbbi fordítások azok az iratok, melyeket eredetiként állítottak be eddig. Több olyan biblia kutató is felbukkant az utóbbi években, akik azt állítják, hogy héber, esetleg arameus nyelven írták az eredeti szöveget, a görög csupán későbbi fordítás. Így érthető lenne, miért változhatott át Elohim Theosszá. Na most meggyőződésem személy szerint, hogy az új szövetség bizonyos részei valóban héberül, de mások viszont tényleg görögül íródtak. Vegyesen. Ahogy az üdvösség ígérete is az eredeti héber népről egy időre áttevődött a gyűjtő néven görögökre, azaz a többi nemzetre. Meggyőződésem, hogy Máté, Márk és János evangéliuma valóban nem íródhatott eredetileg más nyelven, mint héberül. Hiszen az evangélium is először zsidóhoz szólt, ezért zsidó nyelven volt szükségszerű, hogy először megjelenjen a világba. Továbbá ezek az emberek nem görög tudásukról voltak híresek. Egyszerű halász emberek voltak, akik az elnyomó hatalom nyelvén nem valószínű, hogy olyan szinten tudtak, hogy azon ilyen horderejű írásokat legyenek képesek megfogalmazni. Ez akkor is igaz, ha Máté és Márk valamilyen szinten már hellenizált zsidó családokból származtak, ahogy erre a kereszt nevük is utal kereszte idézőjelbe. Lukács viszont már görög volt, betért prozelita. Az ő evangéliuma már íródhatott görögül, hiszen nem csupán az anyanyelve volt, hanem az üdvtörténet staféta botját ebben az időszakban a zsidók visszautasítása miatt Elohim már kezdte átadni a görögök, azaz a nemzetek kezébe egy időre, amíg számuk be nem telik. Így szimbolikusan az egyik evangélium görög nyelven való megfogalmazása által Elohim erős jelet állíthatott az emberiség elé, amivel jelezte, hogy mostantól az ajtó megnyílik nem zsidók felé is. Pál ellentétben evangélista elődeivel egy magas tudású és igen tanult, művelt ember volt, aki nem csupán római polgár volt, hanem a birodalom keleti részének nyelvét is tökéletesen beszélte. Amikor olyan gyülekezetnek ír, akiknek tagjai többségben nem zsidó emberekből áll, továbbá anyanyelvük görög, akkor nem kérdés, hogy Pál nem fogja őket héberül megfogalmazott levelekkel traktálni, hogy majd esetleg a Google-lel vagy egyéb emberi fordítóval megoldják az értelmezésüket. Gondolkozzanak el kicsit el ezen a kizárólag csak héberül megírt új szövetség elméletének a hívei. Kézenfekvő, hogy azt a nyelvet fogja közvetítőként használni, melyet közösen beszélnek és értenek. Ezért a két elmélet, miszerint az új szövetség csupán csak görögül vagy csak héberül íródott, két elvetendő szélsőség továbbra is, az igazság ismét valahol a kettő között rejlik. Ezért úgy gondolom, hogy az új szövetség nagy része igenis görögül íródott eredetileg, de nem csak görögül, hanem héberül is. Azonban azok a kéziratok, ahol a görög eredetiben Elohim helyett a Theos kifejezés áll, azok bizonyára későbbi átírások. Emlékezzünk, miként reagált Pál, amikor miután betértek Likóniába, Barabással, ahol a helyiek, amint megtapasztalták a két apostol által történő csodákat és jeleket, isteneknek mondták őket, Pált Hermésszel azonosították, Barabás pedig Zeusszal, és állatokat készültek feláldozni a tiszteletükre. Pál ekkor széttépte a ruháját, ami a gyász jelképe. Tönkre tette egyetlen vagyonát, egyetlen védő eszközét, ami a naptól, az esőtől, a széltől, a homokvihartól, az esti fagyoktól védte, azért, mert tudatlanságban szenvedő szellemben kisdett pogány emberek jóhiszeműen isteneknek mondták azokat, akik az örömhírt hozták nekik. Na most miként lett volna képes egy ilyen buzgó ember későbbi leveleiben az Elohim kifejezést lecserélni egy olyanra, mely egyértelműen Zeus nevének a derivált változata? Tehát elképzelhetetlen, hogy egy olyan derék és hű szolgálja Messiásnak, mint Pál, engedte volna a mindenható titulusát ilyen szintre degradálni, csupán azért, hogy kedvében járjon az újonnan megtérőknek, és jobban megértsék, hogy miről van szó. Teljesen irracionális és debil elképzelés. Igenis alapelvárás, hogy miután megismerted, el is fogadd és használd az örökkévaló eredeti nevét és titulusait, ahogy ő maga az eredetektől megfogalmazta, pont. Nem kívánság műsor az ő megszólításának módja. A szellemben gyermek pedig becézheti szíve tisztasága szerint az atyát, de ahogy szellemben növekszünk, illik a gyermeki hablatyolásainkat fokozatosan elhagyni és felnőtt módjára viselkedni tiszteletünk jeléül. Ezért kinek-kinek tudnia kell, milyen korban van saját maga a személy szerint. Ez az írás egy felszólítás azok számára, akik már szellemben elég stabilan állnak ahhoz, hogy a régi nevek jelentőségét fölfogják, és bátran kezdjék használni az eredetit a hamisak elhagyása mellett. Biztatás arra, hogy amit érzel belülről, azt nyíltan és bátran vállald, akkor is, ha tudod, hogy igen nagy az ellenszél, és igen kevesen fognak ezért megdicsérni téged, sőt, testvérek akár üldözni, visszautasítani is kezdhetnek. Nem ítélem el az istenezőket, ha tudatlanságból és gyermeki szívvel teszik, de mint minden törvénynek el kell, hogy jöjjön az ideje, amikor Ruach HaKodes utasítására helyre kell állni az eredeti nevek használatának is. Egy utolsó név vagy jelenség, amivel szeretnék foglalkozni, és kicsit pozitívan fejezzük be, a Jahvé kifejezés. Meg kell említeni, hogy évek óta megjelent az a folyamat, amikor hívek milliói világszerte visszatérnek a Yahweh név használatához, ehhez a formához. Bár úgy gondolom, hogy nem kérdés, hogy az eredeti kiejtés Yahuwah, erre nagyon sok jel is utal, nem csak a Hallelujah, hanem sok minden más is, ennek majd nézzen utána ki, aki akar. Vannak ennél sokkal kibővítettebb és mélyebb igei alátámasztással készült videók és tanítások. Én úgy gondolom, hogy akik a Jahvét mondják, mégis ugyanazt mondjuk ki. Hiszen a négy mással hangzó, melynek van számértéke és súlya a szellemvilágban, az ki van mondva mindkét esetben. Yahweh, Yahuwah, igazából Yahuwah, Yahweh, igazából csak egy utolsó magánhangzó a különbség, ahogy lehet hallani. Hála Elohimnak nem csak, hogy egyedül nem vagyunk, de az afrikai és amerikai kereszténység nagy részénél az eredeti név már évtizedek óta folyamatosan terjed használatában, és talán már alig akad köztük valaki, aki ezen a néven megütközne. Ez több százmillió embert jelent. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Magyarországon ismét van mit pótolni ezen a területen is.